közölte Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kulturfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Amíg a múlt hajt messze a túlban, bár nem is látod, de velem magyarázod a lélektar. Egyszer egy ilyen legbelül érzel, más ez a vágy, hogy húz a világ és a véredbe. Bomba robban, erre mondtad, messze innen húz a szívem, amerre lassabban múlnak az évszakok. Ahol a felhők messze fújnak a tengeren túlra, vagy Mexikóba, señorita, hallom a hangodat. Hol lett a szíve? Oh, jaj, te vagy ez a híres tovaj. Simogatnak akár a tenger, majd visszatáncol egy reg. Odafutok ilyen nappal, újra megtalálhatlak. Ahol a nap lett, ahol felkel, bárhová vigyen engem. Gondtalan hajnalok, csókok a lábnyomok, benne van minden, egy egyszerű percben elolvadok. Szól a halban egy zongora, vele ébred az éjszaka. Túl nagy a város, hogy egyedül érezd önmagad. És ott van, bomba robban, erre mondtad, baila, baila, que fiesta, mamma mia, minden olyan egyszerű táncó hívére. Hol vagyok ma? Fel se fogtam, ez Karibi zóna vagy Barcelona. Señorita, félek, hogy az egésznek egyszer vége. Hova lett a szívem? Ó, oh, jaj, te vagy ez a híres tovaj. Simogatnak el a tenger, majd visszatáncol egy reg. Odafutok ilyen nappal, újra megtalálhatlak. Ahol a nap lett, ahol fekett, bárhová vigyen el. Hova lett a szívem? Ó, oh, jaj, te vagy ez a híres tovaj. Simogatnak el a tenger, majd visszatáncol egy reg. Odafutok ilyen nappal, újra megtalálhatlak. Ahol a nap lett, ahol fekett, bárhová vigyen el engem.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Vannak azok a napok, mikor csak fekszem és rád gondolok. Milyen jó lenne, ha és mi lenne te velem úgy, és nekem te, meg hogy így mi, de igazán együtt. Nem csak haver, aki jó, ha van. Persze tudom, ez is szép, mindegy, felejtsük el. Én is meg leszek magamban boldogan. Holnaptól nem akarok álmodozni rólad. Holnaptól nem akarok vágni rád. Majd ha elég erősen gondolok a fehér elefántra helyetted, akkor majd talán kevésbé szeretlek. Csak kémia, meg biológia soha nem ment jól. Ez lehet a hiba, mindig hármast kaptam, ezért nem értettem. Miért teszi ezt a személyed felem? Tőled is kaphatnék hármast, mondjuk ikreket. Na jó, elég, nem adok magamnak ihletet. Azon vagyok, hogy elfelejtselek, de a matek sem egy, nem tudom kivonni az érzelmeket. elefánt összebújva lehetnénk mi is, ki tudja. De nem, mert holnaptól nem akarok álmodozni rólad. Holnaptól nem akarok vágyni rád. Majd, ha elég erősen gondolok a fehér elefántra helyetted, akkor majd talán kevésbé szeretlek.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni, kicsit körbejárjuk a világ ízeit, és meg is fogjuk kóstolni. Persze csak virtuálisan itt az A38-on a Petőfi Rádió stúdiójában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, Michelin csillagos séf, gasztroszakértő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Szép jó napot, köszönöm szépen a meghívást.
Szerintem tök helytálló ez a mondat, és persze javíts ki, ha tévedek, hogyha valaki, akkor te oda-vissza ismered a világ ízeit, mert az, hogy mi elutazunk, nem tudom, Aténbe, és akkor ott teszünk egy giroszt, vagy egy nem tudom, szuflakit, vagy akármit, az egy dolog, vagy hogy nem tudom, Olaszországban eszünk egy pasztát, de hogyha valaki ilyen sok helyen dolgozott meg, ismeri az összes ottani konyha technológiát, ami kb. Ugyanaz mindenhol, de használja a fűszereket, benne él az ott élők életében, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy hát kicsivel jobban ismered.
Igen, mondhatjuk, szerintem nagyon sok helyen jártam, nagyon sok országban éltem, nagyon sok országnak a tradíciós ételeit kóstoltam és főztem is, kiegészítve az aktuális trendekkel, világszemlélettel, hogyan lehetne fűszerekkel jobban feldobni az ízeket, textúrákat, úgyhogy én elmondhatom, az elég széles a spektrum, de mindig van hova bővíteni.
Kell mindig bővíteni?
Szerintem igen. Szerintem tanulni az ember tényleg az élete végéig tanul, és szerintem nem is szabad abba hagyni.
Pár évvel ezelőtt, amikor a gasztroforradalom felütötte a fejét itt Magyarországon, hogy használunk még ilyen szavakat egyáltalán, akkor egy ilyen meghatározó szó lett az, hogy szezonalitás. Mennyivel más jelent ez, hogyha az ember, nem tudom, 3000 kilométer elutazik valahová, mert itt nálunk a szezonalitás az a paprikát meg a hónapos retket jelenti, nem tudom, például a Közel-Keleten, ott azért kicsit más van, nem tudom, május végén.
Hát a gasztroforradalom szerintem azért 15-18 évvel ezelőtt kezdődött, körülbelül a tájba jöttem az a Magyarországra, és ugyanúgy Michelin világból jöttem, és tényleg látszódott, hogy nagyon el vagyunk maradva, és csak a pörkölt és a gulyás volt Magyarországon, és akkoriban kezdődött az, hogy a francia gyökerekhez, az igazi gasztróhoz visszatértünk, ami nem csak a szezonalitás jelenti, de nagyon fontos, hogy amelyik országban vagyunk, amelyik térségben és amelyik szezonban vagyunk, és lokálisan tudjuk beszerezni az alapanyagot, mert a rezgések azok nagyon fontosak. Tehát az ételt, amit megeszünk, az egy nagyon jó érzéssel kell, hogy eltöltsön, és megerőszakolni magunkat nem tudjuk. Tehát, hogy minden nap sushit eszik a magyar, azért az tényleg nagyon két külön világ. Szerintem azért magyarként tényleg azért az alapokat kell tudni, kell érteni, kiegészíteni, és tényleg a földből és a környezetünkből táplálkozni. Hú, ez nagyon ilyen nagyon specifikusan hangzott.
Kicsit zen volt,
igen,
vagy valami
zen,
ilyesmi.
Igen, de hát erről szól szerintem, mert azért a nap nagy részét étkezéssel töltjük. Ha nincs időd enni, vagy nem jót eszel, az a hangulatodat is meghatározza, az életminőségedet is. És ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy ezre nagyon-nagyon figyelni kellene.
Hát az étkezési kultúra az nyilván kapcsolódik a témához, de az szerintem kicsivel másabb, hogy akkor hogy együnk, mit együnk meg, akkor mikor tudunk jót enni, és mikor tölt el minket boldogsággal, és nem megy az egészségünk rovására. Ez egy másik topik, talán majd később foglalkozunk vele, hogyha lesz rá időnk. Viszont, hogyha már arról beszélünk, hogy szezonalitás, meg a megfelelő alapanyagokat használni, a földnek a kincseit, hogyha az ember valahol van. Hogyha keverednek a világ konyhái, például, hogyha nem tudom, valaki magyar séfként a Közel-Keleten, vagy Londonban, Franciaországban, akárhol szeretne valamit csinálni, akkor lehet, hogy ki kell hagynia azokat a magyaros ízeket, amiken fölnőtt, mert hogy azok az alapanyagok, amik ott vannak, azok nem tűrik azokat az ételeket?
Ezt azért én nem mondanám. Tehát most én Dubajban vagyok már elég régóta, és azért Michelin csillagos konyhákat vezetek, én mindenhova viszem magammal, amit itthon megtanultam, amint felnőttem. Tehát ez szerintem egy elengedhetetlen ahhoz, hogy egy séf a saját DNS-ét felépítse, és nem önmegvalósító legyen, hanem önazonos legyen. Tehát az nagyon fontos, hogy amiből jövünk, azokat visszük magunkkal, azokat az ízeket, és nem megerőszakoljuk magunkat, és más kultúrát akarunk főzni, és holott nem tudjuk, hogy készülnek ezek a dolgok. Tehát, hogyha én arab lennék, nem úgy tudnám főzni a magyar ételeket, viszont magyar vagyok egy arab országban, ezért én másképp főzöm az arab ételt, vagy akár a világ ízeit, a világ populáris ételeit, mert beleteszem azt a pici magyarságomat, és ezt mindenki érzi, hogy wow, ez finom, ez jobb, és egy füstölt paprika, amit haza, innen csempészek oda, annyira csodát tud tenni, hogy én ezt el nem tudom neked mondani. A Túró Rudit, amikor viszem magammal, lerámolnak a srácok, nem tudok annyi Túró Rudit vinni, és mindenki, aki jön hozzám látogatóba, elcseni. Tehát annyira érdekes, hogy meg tudod találni a világ bármely pontján azt, amivel hozzá tudsz rakni ahhoz az aktuális ételhez.
Azért volt ez a fölvetés, Eszter, és persze javíts ki a tévedek, mert említetted a pörköltöt, meg a paprikás krumplit, meg nem tudom, akármit, és a tipikus hagyományos 25 magyar ételt, amit a gasztroforradalom előtt a különböző háztartások készítettek, hogy a Pista bácsinak, most mondtam hasraütésből valamit, odaadsz egy olyan pörköltöt, vagy lecsót, amit ott készítettél el Dubajban, és nem ilyen fine dining, hanem az ottani alapanyagokból, akkor azt fogja mondani, hogy persze paprika van benne, meg persze nem tudom, paradicsom van benne, meg kolbász van benne, de nem ugyanazt az ízt fogja kapni, mint amit a saját környezetében talál alapanyag.
Viszont én nem is vetemednék arra, hogy Dubajba főzök egy pörköltöt és hazahozom. Hát ezért nem működik ez a dolog.
De hogyha Pista bácsit oda viszel, és úgy adod oda neki.
Hát valószínűleg igen, az az én is szégyelném magam, hogyha oda, de hát igen, tehát abból kell főzni, ami ott megterem. Tehát én nagyon sok datóját használok, nagyon sok pisztáciát, nagyon sok bárányhús például Dubajba. Itthon azért ennek más az íze is, mert minden import azért más rezgéseket, más ízvilágot kap.
Amikor kitalálod, és akkor ez már egy következő topik, kicsit most ugrálunk, nem van, hogy letisztult. Szóval amikor kitalálod ezeket az ételeket, hogy datolja meg bárány, stb., akkor is abból a bizonyos alap DNS-ből indulsz ki, ami benned van? Vagy akkor az valahol ott van mélyen benned, és pontosan tudod, hogy akkor ott a környéken, nem tudom, 500-1000 km távolságban milyen jellegű ételek vannak, és azokat hogyan tudnád kicsivel másképp elkészíteni, vagy jobban elkészíteni, vagy a saját magad gyerekkori gyökereidből, ízélményeidből, emlékeidből indulsz ki?
Ez egy nagyon érdekes. Nekem a karrierem meg a pályafutásom az nagyon színes. Tehát én Írországba, Angliába, Párizsba, Ausztriába, Dubajba, tehát nagyon sok helyen voltam, és nem rövid ideig. És ott megtanultam az ottani tradíciókat is, persze a magyar gyökereken nőttem föl, és egy ilyen hatalmas tudatbázisból pakolgatott ki egy-egy étel megkreálásánál, hogy melyik ízvilágot, melyik országból, melyik éppen tanult elemet húzott be, és abból egy olyan halmazból válogatsz, amiből kijön végül egy olyan étel, amit máshol nem ettél, és ez a szép, hogy egy ilyen nagy kútból tudsz meríteni. És azért a magyarság is benne van, és azt is hozzá tudod rakni, tehát egy ilyen nagyon színes dologból lesz valami egyszerű, letisztult, nagyon elegáns fine dining étel, mindenki ez a fine dining, de attól fine dining, hogy egy hatalmas tudatból szűröd le azt a hatalmas íztömeget, és egy letisztult, mindenki számára értelmezhető ételt teszel le.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Baby, you should go and travel around the world. See the Balaton, Fiji and Perth. Get the blue of the ocean and the size of every mountain. Make a new revolution against who you've been. Then you need to come over. Maybe you should not try it from you. This love, cause there's nowhere better than here with me. So I let you go. Go where you should go, so that you can know. Travel around the world, yeah, just to find what's truly a treasure. Then you need to come over. Maybe
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Megint ez ugye vég.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Még egyszer köszönöm szépen.
Mindjárt folytatjuk az iménti gondolatmenetet, viszont ez így helyes, hogy séf és gasztroszakértő, vagy valami, nem tudom, mást kell mondani, executive chef, vagy van valamilyen tipikus megfogalmazás most neked, mert annyi mindent csináltál, mert nagyon sokáig szuséf voltál, meg cukrászként kezdted.
Nem voltam szuséf, nem voltam cukrász, ezek a tévhiedelmek.
Igen?
Igen.
Ezt lehet olvasni mindenfelé, hogy cukrászpályán kezdted, aztán szuséf lett belőle nagyon sokáig, ott bent valahol a 9. kerületben.
Nem. Én a Kostesbe úgy mentem oda, hogy a cukrászatot kellett fejleszteni, és mivel a Franciaországban azért nagyon sok mindent belém vertek, a kenyérkészítőstől kezdve minden át, és ez egy ilyen nagyon elfeledett része a konyhának, hogy a szakácsok nem tudnak cukrászkodni, és mivel, hogy vezető voltam, ezért a Jean Rebuson, azért ismerjük nagyon jól, egy 3 Michelin csillagos ikon volt, és imádtam, tehát hogy rengeteget tanultam ott. Persze mindig azt a lovat ütik, aki jól tud húzni. Hát akkor tanuljam meg a cukrászatot, és álljak be cukorgömböt fújni, mondom, hogy Jézusom, és akkor ilyen nagy stresszbe érted, röpülnek a serpenyők. Úgyhogy ott belém verték a cukrászatot, tehát azért Franciaországban egy három michelin-csillagos séf konyháján vagy vezető, és ott tanulod meg ezeket a dolgokat, akkor cukrásznak hívhatom magam, de szerintem a legtöbb alapdolgot a makarontól a mérfőjön keresztül átolzéig azt ott tanultam meg, és ezt a tudásomat én ezt vezetőként nagyon, nagyon szeretem, hogy ilyen sokoldalú vagyok. Szerintem akkor jó egy vezető, hogyha tényleg példával tudja vezényelni a csapatát, tehát hogy engem a hidegpálya, a szószok, a húsok, a cukrászat, a pékség engem nem rémisz meg, én mindenhova be tudok állni, meg tudom mutatni, és úgymond értek hozzá, persze nem úgy, mint egy professzionális pék, de ez nagyon sok sébe, sőt Michelin csillagos sébe ez hiányzik. Úgyhogy így kerültem a Costesba, és jött fölkértek, hogy a cukrászatot föl kéne húzni, mert éppensége nem értett hozzá a portugál, és akkor két hét után meg jó, tessék itt a konyha, vigyed. Mondom, hát ez tök jó. És onnantól kezdve elindult egy ilyen első Michelin csillag 27 év alatt Európában 5-6-szor a világ, vagy az ország séfje, étterme első helyen folyamatosan, úgyhogy hatalmas felfedezés volt itt onnan.
Ilyen példaértékű az a pálya, amit te bejártál 30-33 éves korodig. Most már kicsivel több vagy, nem árulom el, mennyi, nem tudom, szabad vagy nem szabad.
34.
Minden esetre, igen, ezt olvastam valahol, hogy te annyira megszállottja vagy ennek az egész rendszernek, ami a gasztronómiát illeti, hogyha amikor elmentél külföldre és megcsináltad a saját kis munkádat, akkor a hétvégét, amikor éppen nem kellett dolgozni, vagy szabad napod volt, akkor is beálltál valahová még stázsolni.
Igen, és ezt most se hagyom abba, tehát ezért furcsa, hogy gasztroszakértő tanács adó, executive chef, kreatív chef, tehát hogy rengeteg dolgot csinálok, mert tanulok. Tehát elmentem tavaly New Yorkba is, és ott a három Michelin csillagos étterembe, hogy egy ilyen brainstorming ötletelés volt, hogy akkor az új menüt hogy rakjuk össze, és azért külföldön a szakma, mi nem vagyunk szakmailag féltékenyek egymással, mi nagyon szeretjük megosztani a világ ízeinek a tapasztalatait, hogy éppen ki mit hoz magával, és úgy kreatívan rakjuk össze az egészet. Úgyhogy igen, én ezt 0-24-ben tudom csinálni, igen, és szeretem is.
Amikor elmész valahová, mert éppen nem tudom, valamilyen feladatod van, akkor te már pontosan tudsz mindent, vagy már az elmúlt évtizedek alatt minden belement a fejedbe, hogyha a világ gasztronómiáját veszük, pontosan tudod, hogy akkor nem tudom, Majorkán, Menorkán, Dél-Afrikában milyen ízek vannak, milyen fűszereket használnak, milyen technológiával készítik, vagy utána kell nézni, ott még tanulsz, szóval, hogy megvan már az összes tudás a fejedben, vagy még mindig kell fejleszteni, hiszen a világ olyan nagy, és olyan sokféle alapanyag, meg étel, meg íz, meg emberi vágy, meg ízlelő bimbó van, hogy szerintem kimeríthetetlen.
Ez így igaz. Az alapokat természetesen tudom, jobban, mint egy átlag ember, de ha mondjuk elmegyek olyan tájra, ahol nem minden nap jár az ember, és nem élek ott, akkor nekem azon fontos az, hogy én kimenjek a helyi piacra, a helyiekkel legyek, helyi étterembe menjek el, hogy ki hova jár enni, és onnan gyűjtsem be az információt, és a helyiekkel beszéljek. Tehát szerintem ennél nagyobb tanulás nincsen.
És olyan előfordul még, hogy elmész valahol, megcsinálod a kis mellódat, kitaláljátok a megfelelő ízeket, utána néztél mindenekten le, és főzitek, 22-szer kipróbáljátok, és aztán utána a Rizros utcai kifőzdékbe megyek, és mindent is megeszek.
Ez így igaz. Néha belefutok az ilyen fűszeresebb dolgokba, mert hogy én nem dohányzom, vagy nem eszek csípős dolgokat, mert ott nagyon fontos az ízlelő érzék, meg a sós ételeket is nagyon kerülöm, úgyhogy így párszor bele szoktam futni az ilyen kicsit fűszeresebb és erősebb dolgokba, és akkor egy napig nem érzek semmit, de ezek kellenek szerintem.
Mi volt a legnagyobb melléfogás, és a világ melyik pontján?
Jó, Jézusom. Hát a tengeri malac. Csórim, nem tudtam, hogy ez tengeri
malac.
Az
hol van, az Dél-Amerika, nem?
Igen, azt nem tudtam, hogy az az. És mondom, hú, de fura íze van ennek a csirkének, de nem merték megmondani. Na, és ott nagyon rosszul lettem. Nekem ez így nem pálya, én ezeket nem bírom.
Még vannak állítólag ilyen, nem tudom, hogy legenda vagy nem legenda ilyen gasztrokörökben, hogy itt-ott még mindenféle egyéb állatokat is, amik a fákon ugrálnak néha a felszolgálatok.
Ja, igen, egyébként szöcskét, tücsköt, ezeket kóstoltam. Most nem még a srácaimat megvicceltem, hogy mondom, gyertek, hoztam nektek valamit. Mondom, kóstoljátok meg, ilyen vaszabis ízesítésű volt, hogy egy kicsit úgy ne legyen az, hogy fúj, így csukott szemmel a kezükbe adtam, mondom, kóstold meg. Meg tök finom, milyen ropogós, meg milyen vaszabi, olyan, mint a pörkölt magyarul. Nem tudod, mit tettél? Mondom, szöcskét. Ne, séf, bár mondjuk nem volt rossz. Úgyhogy szerintem ezeket, ami így szerintem így bírja az ember, és kíváncsi, szerintem érdemes ezeket kipróbálni.
Az Mexikóban tapasztaltam egyszer ilyet, nem tudom, hogy te hol találkoztál ilyen szöcskékkel, hogy járkál ott az ember, mindenféle piramisokat megnéz, és akkor az idegenvezető, amikor odahoz egy ilyen nylon zacskóba, nem tudom, hogy higiéniai szinten ez hol van egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, de azt mondja, nyugodtan kóstolj meg szépen bepaprikázva, és amikor érzed, hogy a kis ízelt lába beleakad a nyelvednek az akármilyen bordájába, akkor ez mi a fenne?
Na hát ennyire frissen, ennyire egészben nem vagyok vállalkozó szellem. Tehát ez azért szárítva volt, azért az lábacskái le voltak szedve, meg megpirítva. Az már lehet, hogy nekem is túl sok lenne úgy.
De azért bevállalós vagy.
Kapaszkodik az étel ott a torokba.
Említetted, hogy mindent is kipróbálsz, ha bár a csípős ételek az nem biztos, hogy jó neked, de hogy mindent kipróbálsz, ennek ellenére minden beleférhet?
Szerintem igen, egy séfnek kötelessége, hogy mindent megkóstoljon meg. Szerintem nem lehet az, hogy hú, én ezt nem szeretem, ezt nem eszem, és nem főzöm. Tehát, hogy ez nálam nem lehet. Tehát mi annyi pacalt főztünk gyerekkoromban, meg annyit kellett mosnom meg sikálom, tehát egy életre megundorodtam a pacaltól, és akkor Ausztriában, mit tegyünk föl pacalt? Mondom, tök jó, tehát mondom, here we go again. És akkor ott ugye, nem magyarosan csináltam, hanem pezsgősen, nagyon szépen, finoman, és teljesen más volt. Teljesen más voltak az élményeim utána, úgyhogy én nagyon szeretem ezeket megfőzni is, meg megkóstolni, enni is.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter. Sif, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ha elindul a metró, mindenki útra kész, újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél, féltve őrzött titkokat cserél egy új helyen. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet, fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem, és azt képzelem, hogy együtt száguldunk a föld felett. Másik metró, nem is láttam még, hozzá hasonlókból miért jár felém oly kevés. Egy messziről jött lélek, felszállásra kész, ballonkabát vitorláján táncot jár a szél. Most gyere, ülj le mellém, szorítok helyet, úgy érzem a szívemnek újabb érlője lett. Én nem is vágynék másra, ha ez így jó neked. Néhány megálló és száguldunk a föld felett. Száguldunk most a föld felett. Hullámzó fényes tengeren. Ha azt hinnéd, hogy képzelem, ébresz fel és elmegyek. Minden csónak partot ér.
Fitness. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
Sziasztok!
Az imént említetted a pacalt, ami állítólag gyerekkorod egyik meghatározó ízélménye volt, nem biztos, hogy jó értelemben, de hát állítólag a legenda, az urbánus legenda szerintem mindent onnan hozol, mert hogy ilyen nagy vendéglátós család voltatok ti.
Hát igazából apukám volt egy ilyen nagy főző.
Úgy vendéglátós, hogy akkor jöjjön át mindenki, és megetetjük
őket
a környékről. Ja, úgy
igen, persze. Tehát ez a tipikus magyar család, ez a vasárnapi családi ebédek, bográcsozás, disznótoros, disznóvágások, tehát hogy mindent is, amit lehet, ezeket ilyen nagy családi összejövetellel egybefogtuk. És azért szerintem, hogyha egy férfi hobbiból főz otthon, akkor nagyon jó ízekkel tud főzni, és teljesen más ízvilágot képvisel. Ugyebár szerintem a beszédírás, olvasás, beszéd járás után szerintem az volt a harmadik dolog, amit megtanultam, hogy hogy kell pucolnom krumplit, tehát hogy annyira befogott apu már a legelején. Úgyhogy igen, ezeket a magyar ízeket, meg ezeket a férfias, karizmatikus dolgokat, ezeket nagyon-nagyon belém verte, úgyhogy jó volt.
Az hogy jött utána majd, nem tudom, a felismerés 14-15 évesen, hogyha már a gyerekkori élményekről beszélünk, kicsit tekergessük vissza az időkerekét, hogy pályaválasztás, és akkor te azt mondtad, hogy akkor én nem leszek történelemtanár, én nem leszek, nem tudom, magasépítő mérnök, hanem hogy akkor én a vendéglátó vonalon indulok el.
Hát ez is egy nagyon jó sztori. Ilyen eléggé lázadó típus voltam.
Te...
Én nagyon rossz voltam, szerintem égetni való voltam teljes mértékben. És hát fölvettek az egyetemre, ugyebár kereskedelmi szakra, marketingre, és akkor egy ilyen nyáron is sikerült elhajolni és 3 napra eltudni, anélkül, hogy az apu tudta volna, hogy merre vagyok, és egy hatalmas pofonnal fogadott, hogy akkor hello, szevasz, és akkor innentől kezdve gondoskodjál magadról. Aha. Mondom, hát de ezt hogy, hát fizetni kell az egyetemet, meg biztos én mellette dolgozni, hát de hogy. És akkor ez augusztus volt, úgyhogy az utolsó pillanatban mondom, ja, hogyha így, akkor így, mondom, akkor kicsit piszkálom az idegrendszerét, mondom, akkor elmegyek szakásnak, de hogy mész el te szakásra, fogadjunk. Bementem a vendéglátósuliba, és szerintem a tanévkezdés előtt egy másfél héttel bekönyörögtem magam. Hát mondom, a DAFK-ből én bementem, apu ezt végignézte DAFK-ből, majd abba hagyom, majd lesz valami. Aztán sikerült ezt addig feszegetnem, amíg elvégeztem a szakácsot, és utána kimentem külföldre. Mondom, előbb-utóbb csak azt mondja, hogy gyere haza, vagy valami változás lesz. És nem, tehát mind a kettőn olyan makacsok voltunk, hogy ezt végiggörgettük. Annyira, hogy én már az első helyen ilyen nagyon magas fine dining étterembe kerültem. Tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy a szakács szakmában ennyire sokrétű tud ez lenni. És nem csak a rántott hús, meg a pacal pörkölt létezik. És valahogy úgy egyik lehetőség dobta a másikat, és így benne ragadtam a szakmába, és én nagyon megszerettem. Nekem nagyon könnyű volt a főzés.
Az egyetemmel mi újság?
Azt mellette letettem, tehát hogy két diplomám is azért van, 3 nyelven azért beszélek, az érdekes volt, azt meg úgy magam miatt.
Milyen 3 nyelv? Angol nyilván, hiszen
angol,
az
német és a francia.
És a francia is megy ráadásul.
Hát az túléléshez kellett. Az Franciaországban hiába beszélnek angolul, én hiába beszéltem franciául, az nem francia volt, mondom, arról a télben mondom, ezt azért meg kell azért tanulni.
Említetted, hogy amikor befejezted a szakácsiskolát, akkor utána egyből külföldre vezetett az utad, és a legnagyobbaktól tanultál, akiknek több Michelin csillaga is van. Mert itt, hogyha elmegy az ember a gurmé fesztiválra, akkor összefut az Ákossal, összefut a nem tudom, akármilyen
neve.
Veled, igen, néha, hogy éppen itthon vagy. De hogy te tényleg ott álltál, nem tudom, a Remzi mellett, meg akárkit említhetnék a Heston nagyobb közül.
Heston Blumenthal, Gordon Ramsay, Jean Rebusson,
Ellen
Dukász, fú, nagy hatalmas ikonok, és rengeteget tanultam tőlük, és annyira emberségesek, és annyira sok tudás van bennük, és ha látják rajtad, hogy a te szemed is csillog, és tudásra éhezel és szomjazol, egyszerűen befogadnak ebbe a környezetbe, és mindent, mint a szivacs szívtam föl. Egyszerűen csodálatos volt.
Azért ez nem egy könnyű szakma, ám Eszter, ezt nyilván te is tudod, tehát hogyha az van, hogy akkor akár szakácsként, akár nem tudom, fekete mosogatóként, vagy séfként ott kell állni 8-10-12 órát a konyhában egy idő után, elkezd az embernek, nem tudom, fájni a lába, vagy elfárad egy kicsit, vagy akkor nem tudom, azt mondaná, hogy akkor 2 hétig engem hagyjatok, és minden telefont kikapcsol.
Hát azért ez egy felfokozott állapotban vagyunk, azért az adrenalin sok mindenre képes, és nem érzi az ember a fáradtságot, és egyik nap jön a másik után. De igen, azért nagyon kemény, tehát nekem volt is gerincdaganatom, engem 2-szer műtöttek is, ilyen életmentő műtét, tehát így csoda, hogy nem bénultam le. Tehát hogy ezek vele járnak, tehát ez körülbelül olyan, mint az élsportolók. Tehát ha valamit jól akarsz csinálni, akkor azt a maximálisan kimaxolod, és elmész a végletekig. Tehát szerintem ezt olyan félig jól, félig közepesen ezen a szinten nem lehet csinálni.
Az a másik meg egyébként, ezt magamnak tapasztalom otthonak is, nem tudom, 50 négyzetméteremen, hogyha augusztusban megjön a hőhullám, vagy júliusban 40 fok van, vagy 45 fok van kint, aztán még áldig állok egy fél órát a tűzhely mellett, vagy egy órát a tűzhely mellett, akkor már azt sem tudom, hogy bújjak be a hűtőbe. Ti meg azért most, hogy ilyen nagyon más lett az időjárás, mert nyilván 90-es években, 2000-es években még tök más volt, de hogy ott állni folyamatosan abban a gőzben, meg párában, és kint is, ráadásul Dubajban, ott nyilván azért gondolom van megfelelő hűtés, meg légkondi, de hogy azért az se nagyon jó, amikor az ember kintről bentre 40-ből 60 fokba megy.
Hát bár csak 60 lenne, de volt olyan, amikor letettük a hőmérőt, és vigyeltük, hogy milyen meleg van, úgyhogy nem a melegen állunk, és volt 75 fok, és abba dolgoztunk 10-12 órát. Hát ez a szakma a szélsőségekről szól. Tehát, hogy nem minden csili-villi, és bemegyünk, és minden tökéletes. Ehhez alkalmazkodni kell. Tehát ezzel együtt kell tudni élni, és ehhez sok idő kell, hogy elteljen.
És akkor mit csinálsz? Leöntöd magad egy bögre hideg vízzel?
Hú, hát mint a sportolók, folyamatosan izzadunk, törölgetjük magunkat, iszunk, dobáljuk egymást jéggel közben, káromkodunk, úgyhogy ha jó a csapat, akkor ezen így át lehet lendülni.
Na, hagyjuk most már ezt a bizonyos külső részét, hogy akkor mennyire nehéz, vagy mennyire meleg, vagy hideg, hogyha ki kell találni egy új ételt, persze ott vagy valahol, nem tudom, a Közel-Keleten, New Yorkban, tök mindegy, akkor hogy találod ki az ételt? Már megvan fejben, hogy fog kinézni az a tányér, és akkor körülbelül tudod az alapanyagokat is, vagy ízkombinációk jutnak először eszedbe, hogy mi az, amit föl szeretnél tenni?
Ez nagyon változó. Tehát ugyanúgy, mint egy művészeknél szerintem inspiráció kell hozzá, és ez bármiből jöhet, egy illatból, egy ízből, egy formából, egy kiállítás, egy festményből, egy adott mondatból, egy beszélgetésből. Tehát, hogy ezt így nem tudnám neked meghatározni. Tehát, hogy minden ételhez más és más út vezet, és az idő is más. Valami egy hét alatt elkészül, valamin meg több mint 8 hónapot dolgozok. Aha. Tehát, hogy ez annyira hangulatfüggő is, szituációfüggő is. Én azért szeretek kísérletezni, én nem szeretek kopizni, én próbálom a saját egyéniségemből kiindulni. Oké, hogy láttam valamit, valahonnan tanulok én is dolgokat, de én nem szeretem, hogyha valaki ránéz az ételemre, és azt mondja, hogy ez déjà vu, vagy ezt már láttam valahol.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Paládi Eszter, séf, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Kis madár. Csicseregsz ott fenn a fán, repülni tudnék, vajon én is tám, szárnyammal repülnék, e dallammal nagy áhítattam. Elmennék térre, honnan süt a szélre, szárnyammal leveznék, felhőkkel csevegnék, de
sem volt határ.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, jöttél, hello.
Sziasztok.
Séf, a hivatalos megszólítás, hogyha munkaügyi környezetben vagyunk?
Igen, de már lassan a magámba is, mert már annyiszor hívnának Eszternek, hogy megutálnám a nevemet.
De egyébként esztereznek nyilván.
Igen, de azért nagy részben szakmai körökben mozgok, úgyhogy hozzá vég szokva a séf megszólításhoz.
Nincs is magánéleted, ennyi?
Van, de elnyésző.
Ugye 2026, a világ fejlődik, halad, lassítani nem szabad.
Nem. Na,
nem mondom, hogy kb. Egyidősek vagyunk, mert kicsivel fiatalabb vagy nálam, úgyhogy hát neked nyilván a tini meg a 20-as éveidet Lady Gaga meghatározta?
Hú, nagyon, nagyon, én nagyon szeretem őt. Annyira egy jó művész, annyira egy friss, üde dolgot hozott be, és teljesen más, úgyhogy igen.
Tudod, miért kérdezem?
Igen, én vagyok a gasztró Gaga, igen. Ezzel szoktak heccelni meg, ráadásul ő is ragasztotta rám ezt a nevet, és ezt sokan nem tudják, mert nagyon sok mindenki ilyen celeb nevekkel dobálózik. Én nekem nagyon sok világjárta vendégeim vannak, nagyon sok helyen dolgoztam is, meg különböző ilyen VIP eseményeken, az Orient Expressen főként, amikor a velencei karnevál van, akkor Párizsból Velencébe azért több mint 100 híresség jön velünk. És ott volt egy ilyen különleges vacsora, és annyira ilyen nagyon jó hangulat volt, zongoráztunk, ittunk, ettünk, felszolgáltam a vacsorát, és hogy mindenhova tettem bele ilyen kreativitás, meg ahogy beszéltem a dolgokról, így mindenki így állt és tapsolt, és akkor hogy megszólalt ugye a tömegbe, hogy te ugyanaz vagy, mint én, csak gasztróba. És akkor így elkezdtem, hogy akkor én te gasztró Gaga vagy, úgyhogy így elneveztek.
Ezek szerint akkor neked kis barátnőd a Lady Gaga?
Nem kisbarátnőm, de főztem már rá, igen.
Kikre még egyébként? Mert hogyha az ember nem olvassa el a könyvet, akkor nyilván nem derül ki belőle, vagy hogyha nem ismer téged. De hogy annyi helyen dolgoztál már olyan éttermekben, hogy nyilván egy csomó mindenki, aki egyébként az akármilyen GQ magazinnak a nem tudom melyik oldalán ott van, igen, ő megfordult a kezeid között, vagy evett a főztődből. Kik még?
Igen, és ezeket nagyon szeretem. Woody Allen, hú, rengetegen, tehát hogy én nem is tudnám azt mondani, hogy ki nem. Talán a Szikla nem, tehát mint színész, de nagyon sok énekes színész, Ronaldótól kezdve mindenki, tehát hogy is, és teljesen más, mert nem az van, hogy ez a sztárral találkozok, hanem ő ugyanúgy a vendégem, és akkor kimegyek, ugyanúgy prezentálom az étel, és mint a kisgyerekek néznek rám, és elolvadnak az ételtől, meg a sztorihoz hozzá, mert azért mi mesélünk történeteket az alapanyagról, azt, hogy ezt hogy kreáltuk, miért ehhez a víz alatti étteremhez gondoltuk ezt az ízkombinációt, és egyszerűen úgy hallgatják, mint hogyha a mesét mesélnék. Úgyhogy én nagyon szeretek köztük mozogni.
Hát ebben a kontextusban úgy tűnik, hogy te vagy a sztár, ő pedig az, aki megeszi a vajas kenyeret.
És egyébként igen, és annyira jó. És amikor így föláll, és átölel, és kezet csókol, vagy nem tudom, a Woody Allennéknél volt az, hogy 15 fős társaság, ugyebár prominens vendégekből állt, fölálltak és álló tapssal fogadták, de az igazi Hollywood, mintha valami Oscar-díjat nyertem volna. Mondom, de jó, mondom, milyen lehet egy Oscart kapni.
Ez volt az első könyved, ugye, ami megjelent, Gasztró Gaga, amiben igen, a saját életed kisebb-nagyobb kurfliait írtad, lehet talán fogalmazhatok így, meg a gasztronómiába vezető utat, meg hogyan korod, mit és hogyan lehet a saját szemszögedből. Aztán most pár hónappal ezelőtt, ez még a múlt év terméke, ugye, megjelent. Igen. Nagyon sokat beszéltünk róla az elmúlt szűk egy órában, a világ ízeinek anatómiája.
Igen, már nagyon régóta gondolkodtam azon, hogy kiadok egy saját könyvet, mert nagyon sokan kérdezték, hogy miért nem adok ki, miért nem adott ki. Én úgy voltam vele, hogy ennek meg kell érnie. Tehát meg kell ismernem saját magamat, mi az én stílusom, mi az, amire mondjuk több év múlva is büszkén nézek rá. És így jött ez a szakácskönyv, hogy az elmúlt 16 évemben azért nagyon sok ikonikus étel van, amivel díjakat nyertem, ami bejárt egy olyan sikertörténetet, vagy különböző emberekhez, helyszínekhez kapcsolódik, amit sajnáltam volna, hogy már nem főzöm, de hogy valahogy fennmaradjon az utókornak, és akkor innen jött az, hogy miért jöttem ki egy sorsrajzi könyvvel, de viszont az életemet, meg azt, hogy én hogy kerültem oda, vagy milyen áron, azt senki nem tudja. Tehát, hogy a csillogás mögött azért nem minden happy, meg nagyon sok ilyen pletyka, mondva csinált történetek mentek rólam, mondom, na akkor tessék, itt van feketén fehéren, mondom, akkor leírom, és akkor ezután lehet rólam beszélni, hogy akkor mi vagyok, hogy vagyok, és akkor azt szerettem volna, hogy a szakáskönyv az egy teljesen egy szakmai legyen, amiről csak szakma és a hozzá kapcsolódó dolgokról szóljanak. Ez,
hogyha már a szakáskönyvről beszélünk, a pletykákat hagyjuk, mert állítólag volt ilyen, hogy terjesztették rólad, hogy te mosogatni mentél Dubajba.
Igen, igen, igen. Nagyon jó befutottam annak ellenére.
Hát most Az is egy jó szakmai.
Hát az első csillagát szereztem meg Dubajnak. Magyar nőként egy arab országban szerintem egész jó csináltam.
Vissza ez a bizonyos szakácskönyvhöz. Nem egy olyan szakácskönyvet kell elképzelni, hogy akkor nem tudom, most áfonyás muffint fogunk sütni, és akkor 15 dek a liszt, 3 tojás, stb. Ez más jellegű ez a könyv.
Igen, ez egy szakács tankönyv. Tehát erről A-tól Z-ig elmondom, hogy miért fontos a sózás, miért fontos a különböző technikák, a marilád reakció, tehát akár egy húslevesnél is. Azért, hogy miért fontos az, hogy lepirítunk dolgokat, mitől lesz annak szép íze, színe, mit ad hozzá. Tehát, hogy ez egy ilyen sokkal összefogottabb dolog, és azon kívül egy-egy étel nagyon komplex, a végeredmény mégis egy elegáns, letisztult dolog, és egy-egy receptbe is akár megtalálhatsz egy répatortát, akár egy almáspitét. Tehát, hogy ki tudsz belőle szedni ilyen dolgokat, és csinálhatsz belőle egy almáspitét, mert benne van mind desszertként, vagy egy somlói galuska, vagy egy vadas. Tehát, hogy ilyen alapételek, amikkel mindenki tud azonosulni, megmutatni azt a hosszú folyamatot, hogy ebből hogy lesz valamiből egy ilyen nagyon magas szintű étel, ami világ szinten elismerést hoz.
Ez kicsit olyan, mint a főzés művészete vagy tudománya, csak kifordítva.
Igen, igen, igen.
Megszületett ez a bizonyos világ ízeinek anatómiája, és ezzel kapcsolatban olybá tűnik, hogy feladatod is lesz a következő egy-két hónapban.
Igen, igen, Debrecenben csinálnak ugyanilyen egy gourmet fesztivált, és a...
Annak olyan jó hangulata van, én úgy szeretem.
Igen, és a nagy erdőbe csinálják ráadásul, ahogy már a gourmet festnek mindig van egy témája, az övéké az, hogy a világ ízei. Úgyhogy én lettem ott az ilyen nagy szóvivő, meg az arcának az egésznek. Lesz kétszintes konyha, látványkonyha, úgyhogy mind a három nap ott leszünk. Lesznek ilyen könyvesstandok, tehát ez ilyen gasztró és kultúra egybe, tehát, hogy mindegyikünk ott lesz, aki számít, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha ott találkoznánk, mert azért mégis a várostól kint, azért mégis egy városban, egy erdő közepébe, úgyhogy szerintem nagyon jó ez június 12-től 14-ig lesz, úgyhogy három nap van.
A Békástónál, a szabadtéri színpad Igen. mellett, az egyetem tövében Palágyi Eszter, a világ ízeinek anatómiája című könyv szerzője csak magyarázni fogja, hogy akkor a takó úgy készül, és azért közép-amerikai, vagy felveszi a szakácskabátot, és akkor hevíti az olajat.
Felveszem a szakácskabátot, főzni is fogok, lehet velem találkozni, a könyvekről is lehet beszélni, lehet dedikálni, úgyhogy ez teljesen egy ilyen minapunk lesz.
Magyarországon születtél, magyar gyökerekkel, ízgyökerekkel, gasztrogyökerekkel rendelkezel, számtalan helyen dolgoztál, tanultál, sikereket értél el, főztél mindenféle emberekre. Hogyha tovább visszük ezt, akkor van olyan íz a világ bármelyik tájáról, amelyik közelebb áll hozzád, vagy ragaszkodsz ahhoz, hogy akkor te magyar csaj vagy magyar ízekkel?
Ez egy érdekes kérdés. Én nagyon szeretem az ázsia konyhát, és egyre jobban a japán konyhát is. Főleg egy rántott húshoz is annyira hozzá lehet adni az ő ízükből egy pár csepp ilyen kis szószt hozzá, amire azt mondom, hogy tökéletes, tehát hogy ennél jobbat nem is. Úgyhogy én nagyon szeretem ezzel így az utolsó kis falatokat így megízesíteni ilyenekkel.
Az ilyen nagyon letisztult konyha, ami ilyen nagyon noma jellegű, az mennyire áll közel a szívedhez? Nyilván meg kell tudni csinálni, és te ezt csináltad, ebben dolgozol, de hogy az ízélményben tök mást ad, mint amikor az ember egy kicsit, nem tudom, és ne sértő, hogy meg hevesebb vérmérséklettel rendelkezik, mint te.
A noma az egy más kategória. Nekem, mint szakásnak annyiból jó az a hely, hogy ott nagyon sok technika, fermentáció és nagyon hosszú folyamatoknak a lecsengését lehet megkóstolni. Tehát nekem szakmailag az sokat ad hozzá, és aki valaki magára azt mondja, hogy egy gasztroszakértő, akkor ezt muszáj kipróbálni, és muszáj ebbe a világba is jól érezni magad, és elmenni, és kíváncsisnak lenni ezekre, és kipróbálni.
Mi életünkben először találkozunk, szerintem nyugodtan elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, de hogy így, hogy beszélgetünk az elmúlt egy órában, én tökre nem azt mondtam volna rólad, hogy akkor ilyen távol-kelet ízekért rajongsz, hanem hogy abból a stílusból, ami lejön rólad, meg abból a kisugárzásból, hogy neked mindenképpen valami dél-olasz, nem tudom, konyha áll közel a szívedhez.
Igen, a legjobb. Tehát temperamentumos vagyok, szeretem az ízeket, magyar gyökere. Francia tudással, és mégis egy ilyen japán kultúrával fejezem be. Szerintem ettől szép az élet, hogy ez az életnek a sava borsát, és mindent használunk is.
New Yorkot említetted, és akkor ez már az utolsó kérdések egyike a végére. Dubajban dolgozol, megszerezted ott az első Michelin csillagot nekik. Neked most még mindig kettő van, vagy azóta van, már csak nem tudok róla?
Kettő van.
Kettő. Mikor jön a következő?
Én nem szeretnék három Michelin csillagos lenni.
Négy szeretnék
De én egy se szerettem volna, kettő se szerettem volna lenni. Az már egy nagyon-nagyon más világ, és én látom, hogy azért mennyi mindent kell beáldozni, meg mi hogy van. Ahhoz tényleg egy nagy ikonnak kell lenni. Nekem szerintem ahhoz a magabiztosságom az nincs meg, mint ember, hogy én elhiggyem magamra, hogy de mekkora nagy sztár vagyok, vagy hogy ezt lehet így is, úgy is. Én az Anne-Sophie Pikékkel nagyon sokat dolgoztam együtt, ő is egy 3 Michelin csillagos francia hölgy. Ővel el tudnám képzelni, hogy kéz a kézbe 3 csillagos éttermet viszünk, de én egyedül szólóban nem szeretném.
Ezért kell úgy csinálni, hogy a következőnél egyből 2 kapj.
Igen.
Na és akkor az utolsó kérdés a végére, nem sokára Debreciner Gourmet Fesztivál, vagy Debreceni Gourmet Fesztivál, bármelyik helyes. Mondtad, hogy voltál New Yorkban, megszületett a könyv, ez még egy tavalyi történet, egyébként Dubajban dolgozol. Mi a jövő, Eszter? Marad minden ugyanígy, vagy vannak ilyen világra szóló, világ megváltó terveid, hogy akkor te elmész, nem tudom, az északi sarkra főzni az igló mellé?
Ő vicces, de egyébként ez is eszembe jutott, mennyire jó lenne ilyen szélsőséges helyen főzni.
Fókazsír, állítólag nagyon egészséges.
Igen, tehát azért az tök jó lenne. Nagyon vannak mindig terveim, aztán az élet mindig vagy egyszer húzza át, vagy kétszer. Tehát a Covid is nagyon jó tervező volt, így kerültem Dubajba, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy aminek jönnie kell, jöjjön, és az élet írja a sztorit, de mindenféleképpen gasztróval szeretnék foglalkozni, én nagyon szeretnék tanítani, tehát szerintem ez idén meg is fog valósulni, hogy én egyetemen fogok tanítani gasztroturizmus szakon, és azon belül is a gasztronómiával foglalkozni. Én szeretném azt a tudást átadni, amit a hosszú évek alatt különböző emberektől, kultúrából én összeszedtem, mert itthon szerintem azért szükség van arra, meg szeretném hazahozni a tudást mindenféleképpen. Ez én egyik nagy célom, amit szeretnék megvalósítani.
Fölteszem másképp a kérdést, mert nem azt a választ hallottam, amit szerettem volna hallani. Benne dolgozol majdnem 2 évtizede ebben, sőt, hát hogyha azt veszük, hogy krumplit pucoltál, nem tudom, 4 éves korodban, akkor sokkal több ideje benne vagy a konyha világában. Van még olyan vágy, megvan a Michelin csillag, Dubajban dolgozol, világszerte ismert a neved. Van még olyan vágy, ami előtted van, és azt még mindenképpen szeretnéd elérni valamikor?
Én azt szeretném, hát végül is egyébként van ilyen. Lady Gagával szeretnék én együtt főzni, úgyhogy ő énekel mellettem, én meg az ő ritmusára tálalni. Amit elmondok, hogy ez egy ilyen nagyon kis titok, hogy ezen azért dolgozunk, aztán, hogy ebből mikor lesz valami, azt nem tudom, de az egy nagyon jó geg lenne. Azt mondom, hogy ilyen soha nem volt, és soha nem is lesz, és elsőnek odaértem, és ez be fog jönni szerintem, úgyhogy ez úgy a kis szívem csücske még.
Eszter, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további.
Én köszönöm. Szép estét. Szkülyágairól levelek lehullnak, hulljátok levelek.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.